Hogy ez, hogy honnan jött nekem, ugye a passzív jövedelemről beszéltem, és érdekes van ezzel kapcsolatban egy ilyen ősélményem, hogyha szabad így fogalmazni, hogy gyerekként, emlékeztek lehet ti is rá, 90-es évek közepe, 2000-es évek eleje voltak ezek a Nintendo kazetták, ez a sárga.
Hát, hogyne, persze, igen, igen.
És nekem elég sok volt, ezekkel játszottam, és egy idő után rájöttem arra, de senki nem tanított erre, teljesen passzívan jött ez a történet, hogy én azokat odaadom más gyerekeknek ilyen bérleti díj címszó alatt, és akkor ők használják két napig, és akkor kérek ezért valamennyi pénzt. És ez úgy annyira beindult, hogy egy idő után ez egy jól menő kis vállalkozásom lett, és nagyon sokszor visszagondolok ma erre, hogy nekem akkor bekattant valami ezzel a passzív jövedelemmel kapcsolatban, és nagyon sokáig kerestem ezt, azt gondolom, hogy lehet, hogy tudat alatt is, és amikor jött a tőzsde, akkor meg jött egy ilyen bekattanás, hogy igen, ezt kerestem.
Ez az Értákító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az Értágító legfrissebb, illetve legújabb adása. Én magam Kis Lóránt vagyok, és itt van kollégám Lenkár Péter is. Szerbusz Péter.
Szia Lóri, üdvözlöm én is a hallgatókat.
És a mai vendégünk nem más, mint Pap Zsolt, aki tőzsdei részvény befektető, hogyha jó ez a megfogalmazás, így. Szerbusz Zsolt.
Sziasztok. Üdvözlöm én is a nézőket.
Ez egy olyan téma, amely tőlem nagyon-nagyon távol áll, például, hogy a tőzsde, a befektetés, a részvények világa, meg egyáltalán ez az üzleti világ ilyen értelemben véve valahogy olyan, egy olyan magaslaton van valahol fent a felhők között, egy misztikum is talán övezi, meg egyfajta az ismeretlenségbe burkolózó félelem, hogy az ember ilyesmiben nem vág csak úgy bele egyik napról a másikra, de te ezt mégis megtetted, és akkor ezért is hívtunk el, hogy avass bennünket be ebbe, kicsit ebbe a világba, hogy hogyan működik ez, miért működik, úgy, hogy működik, és akkor folytassuk azzal, hogy te magad hogyan csöppentél bele ebbe a világba, illetve hogy van-e akkor neked valamilyen gazdasági végzettséged, vagy közgazdász végzettséged, bármi, ami ehhez üzleti jellegű kötődésed van-e, vagy teljesen más úton indultál az életben? Jó. Mesélj nekünk erről egy picit.
Teljesen más úton indultam el az életben, nincs is gazdasági végzettségem. Amúgy a tőzsde, mint olyan, az sokkal régebb óta érdekel, mint hogy belevágtam volna. Azt azért tudni kell, hogy egy 10 évvel ezelőtt mondjuk sokkal nehezebb volt mondjuk részvényeket vásárolni, mint ma. Szóval ma konkrétan annyira egyszerű részvényt vásárolni, hogyha konkrétan bármit meg tudsz vásárolni az interneten, akkor részvényt is tudsz venni. Szóval percek alatt tudsz regisztrálni brókerekhez, egy gyors ellenőrzés után egy fél óra alatt már tudsz részvényt vásárolni. Szóval ma már ez nagyon könnyen megy. Egy 10 évvel ezelőtt ez sokkal bonyolultabb volt. Én már akkor is érdeklődtem a tőzsde iránt, akkor is érdekelt, de akkor még nem vágtam bele. És igazából a COVID volt egy olyan időszak, amikor több szabadidőm volt nekem is, és akkor így komolyabban elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor is vágtam bele. Szóval ez egy nagyjából 4 éves történet most, amióta én ezzel foglalkozom.
De mi volt ez a pont, ami felkeltette az érdeklődésedet a tőzsdézés iránt?
Én a tőzsdére úgy tekintek, mint egy passzív jövedelmi forrásra hosszú távon. Én ezért is vágtam bele. Ugye például passzív jövedelmi forrás, mikor ember meghallja ezt a szót, hogy passzív jövedelem, akkor legtöbben arra gondolnak, hogy van egy ingatlan, és azt kiadjuk albérletbe, és az a passzív jövedelem. És ez így is van amúgy. Csak az a gond, hogy ez elég nagy tőke kell, ugye? Szóval ahhoz, hogy megvásárolj egy ingatlant, azt nem tudod mondjuk téglánként megvásárolni a házat. De egy részvényportfóliót, ha úgy veszük, akkor fel tudsz építeni téglánként. Szóval ott elég, ha van $50 alap induló tőkéd, de $50 már tudsz részvényt vásárolni, és hogyha ezt hónapokon keresztül folyamatosan ismételgeted, akkor úgymond előbb-utóbb felépül a ház.
Én próbáltam, meg nagyon távol áll tőlem ez az egész világ.
Tőled is akkor.
Igen, mert már mondtad. Illetve nem is próbáltam utána keresgélni, hogy tényleg úgy üljek itt veled szembe, mint aki tényleg laikus, és úgy kérdezzek, hogy most elmondtad azt, hogy minden héten vagy hónapban veszel egy $50 részvényt. Igen. De hogy ez így hogy működik? Hogy jelenik meg neked ez a részvény fizikailag?
Hát ezt én online vásárolom meg, szóval nincs fizikailag papír a kezembe, ez ma már amúgy nem is szükséges. Hát szóval ezek ugyanúgy jegyezve vannak.
Igazából ez egy fiktív dokumentum.
Tulajdonképpen vagy... igen. Uh-huh.
Kicsit menjünk vissza még odáig, hogy azt ugye mondtad, hogy nincs gazdasági jellegű végzettséged, de akkor azért tehát ezt a világot, vagy ezt az egész rendszert hogy lehet megtanulni, vagy kiismerni? Tehát mondom, nem egyik napról a másikra működik az sem.
Már maga a részvénybefektetős
hát
rész?
Igen, tehát mondjuk, hogyha én tegyük fel, azt eldönteném, vagy Péter, hogy akkor a holnaptól veszek egy részvényt magamnak, meg tudnám úgy tenni anélkül, hogy lenne bármilyen fogalmam, hogy hogyan működik ma ez a dolog?
Igazából meg tudod tenni, csak szerintem nem érdemes, mert úgy azért elég veszélyes ez a történet. Megvenni meg tudod, mert mondom, egyszerű, szóval vásárolni tényleg két klik, és a tiad a részvény. Hogy ez, hogy honnan jött nekem, ugye a passzív jövedelemről beszéltem, és érdekes van ezzel kapcsolatban egy ilyen ősélményem, hogyha szabad így fogalmazni, hogy gyerekként, emlékeztek lehet ti is rá, 90-es évek közepe, 2000-es évek eleje voltak ezek a Nintendo kazetták, ez a sárga.
Hát, hogyne, persze, igen, igen.
És nekem elég sok volt, ezekkel játszottam, és egy idő után rájöttem arra, de senki nem tanított erre, teljesen passzívan jött ez a történet, hogy én azokat odaadom más gyerekeknek ilyen bérleti díj címszó alatt, és akkor ők használják két napig, és akkor kérek ezért valamennyi pénzt. És ez úgy annyira beindult, hogy egy idő után ez egy jól menő kis vállalkozásom lett, és nagyon sokszor visszagondolok ma erre, hogy nekem akkor bekattant valami ezzel a passzív jövedelemmel kapcsolatban, és nagyon sokáig kerestem ezt, azt gondolom, hogy lehet, hogy tudat alatt is, és amikor jött a tőzs, de akkor meg jött egy ilyen bekattanás, hogy igen, ezt kerestem.
Mondja, jó, oké. Ugye van egy teljesen jól működő YouTube csatornád már több éve, ahol osztasz meg információkat, illetve hát ilyen működési elveket, akár mondjuk így, hogy te hogyan csinálod a tőzsdézést, a részvénybefektetést, és ebben mindig hangsúlyozod ezekben a videókban is, hogy nem tanácsadó vagy, és ne is mondjuk kövessék le azt, amit te csinálsz, hát a nézőid vagy követőid. Tehát te, ahogy csinálod, azt magad szemszögéből jól csinálod, ez úgy tűnik, és gondolom, akkor most már van egy kis pénzed is, erre is azért rákérdeznék majd, hogy állsz anyagilag, persze most ez furcsán hangzik így, de nyilván az embert érdekli majd, hogy akkor tényleg működik, ebből hogyan lehet jövedelmet szerezni, és hogy ha jól emlékszem, akkor az is szerepel a videóidban, hogy tehát nyilván ezt hosszú távra akartad felépíteni, tehát ez nem egy napon a másikra való meggazdagodás, vagy függetlenség anyagilag, hanem ennek van egy menete.
Így van, szóval én mindenképp hosszú távra gondolkodom, és ez, hogy miért mondom el mindig, hogy nem vagyok tanácsadó, egy, hogy tényleg nem vagyok. Kettő, hogy nekem is vannak rossz döntéseim, szóval én is vásároltam be olyan részvénybe, ami mondjuk esik, vagy óriási minusszal ülök jelenleg benne. És hogyha valaki mondjuk ugyanazt veszi, mint én, akkor én nem tudom az ő pénzért vállalni a felelősséget, a sajátomért tudom, de semmiképp nem szeretném a másért is vállalni, úgyhogy erre ezért hívom fel mindig a figyelmet. Amúgy azt gondolom, hogyha mondjuk ti bele szeretnétek holnap vágni, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogyha nem hisztek el mindent, akkor az már egy nagyon jó dolog. Szóval például az interneten nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy de én garantálom neked a 100%-os hozamot, de én garantálom neked ezt-azt. Ilyen nem létezik. Hogyha ezt valaki tudná, akkor ő lenne a világ leggazdagabb embere. Mert ez egyszerűen, hogyha tudná valaki, akkor ezt nagyon gyorsan lehetne felépíteni. De ezt senki nem tudja. Még a világ legjobb befektetője, a Warren Buffett is nyúlt bele olyan cégbe, amely konkrétan utána csődbe ment. Szóval nem, hogy esett a részvényárfolyam, hanem nullára ment. Ezt nagyon fontos tudni, hogy nem szabad mindent eljön.
Ugye van ez a kulcs szó ebbe a szakmában, hogy spekuláció.
Így
ugye
van.
Tehát igazából csak latolgatni lehet. Hogy
igen,
akkor
a spekulációval kapcsolatban pedig azt akarom elmondani, hogy engem nem úgy, vagy például, hogy ti, mint kezdők, lehet úgy képzelitek el a tőzsdei befektetéseket, hogy akkor vagyok én, van előttem három nagy monitor, és akkor ott mindenféle árfolyamok, és én ott kattingatok naponta többször, és akkor ebből lesz profitom. Na én nem ezt csinálom. Én kinézem magamnak azokat a részvényeket, amit én hosszú távra szeretnék tartani. Mondjuk, ha megveszek egy, nem tudom, egy Coca-Colát $60, és én azt mondom, hogy én azt a részvényt akarom tartani 10-20-30 évig, akkor engem nem érdekel, hogyha az a részvény holnap mondjuk csak $58 fog érni, vagy 55-öt. De és nem esek ettől pánikba, hanem esetleg tovább vásárolom.
De mi alapján választasz részvényt? Mármint vagy akkor céget, hogy kinek a részvényét veszed?
Igen, meg. Hát én alapjáraton osztalékfókuszú befektető vagyok, ami azt jelenti, hogy olyan vállalatokat vásárolok, amelyek fizetnek osztalékot. Ugye? Ezek, mivel amerikai részvények, Amerika az egyetlen ország tulajdonképpen, amelyik tudja azt a részvénybefektetésbe, hogy vannak olyan cégek a részvénypiacon, amely több éve nem csak fizet, hanem minden következő évben meg is emeli az osztalékot. Van olyan cég, amelyik ezt tudja 25, de van olyan, amelyik tudja több mint 50 éve is. És ez például egy olyan dolog, amire már tudsz alapozni, mert azt mondod, hogy akkor valószínűleg nem azért fogja megvágni, mert te belevásároltál ebbe a részvénybe. Szóval nekem ez például mindenképp fontos, hogy az adott vállalat fizessen osztalékot, de olyan is van, ami például nem fizet. Most például pont azok a vállalatok mennek nagyot a tőzsdén, amelyek nem fizetnek osztalékot.
De akkor az azt jelenti, hogy mondjuk neked az osztalék, ami a cégektől jön, az jön évente vagy havonta a te számládra lényegében?
Igen. Az amerikai vállalatok jellemzően évente 4-szer fizetnek osztalékot, az európaiak pedig évente 1-szer fizetnek osztalékot, és te ezt megkapod. Ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egyfajta kamatot. Van cég, amelyik 3%-ot fizet, van amelyik 5-öt, van amelyik 10-et, minél nagyobb a százalék, annál veszélyesebb, hogy ez az osztalék előbb-utóbb meg lesz vágva, mert erre nincs törvény amúgy, hogy a cégeket bárki kötelezze arra, hogy ők ezt az osztalékot kifizessék. Szóval például itt Európában az a politika, hogyha vállalat maga jól megy, akkor fizetnek osztalékot, hogyha nem megy jól, akkor nem fizetnek osztalékot. Ezzel szemben Amerikában a cégeknek annyira fontos ez az osztalék fizetés, hogy ők akkor is kifizetik azt az osztalékot, hogyha a vállalat nem megy jól. Volt olyan példa, hogy hitelből fizettek osztalékot, csak azért, hogy ne legyen az osztalék megvágva, és hogy ne veszítsék el a befektetőket.
Jó, kicsit próbálom értelmezni közben.
Kicsit kanyarodjunk vissza még ott az elejére, hogy veszel egy 60 dolláros Coca-Cola részvényt, és az ott van.
Igen.
És akkor mi határozza meg azt, hogy az most pluszos lesz a nap végén, vagy mínuszos, vagy hát 10 nap múlva, vagy egy hónap múlva?
Hát az, hogy többen akarják eladni, vagy venni a részvényt, tulajdonképpen ez mozgatja az árfolyamot. Hogyha például jön egy rossz hír a vállalatról, és nagyon sokan elkezdenek eladni, akkor a részvény árfolyam csökken. Hogyha jön egy jó hír a vállalatról, akkor általában nő. Ugye az amerikai vállalatokat törvény kötelezi arra, hogy negyed évente kiadjanak egy jelentést, amiben mindent le kell írni pontosan, számszerűleg mennyi a bevétel, mennyi a kiadás, és akkor ez alapján például a befektetők szoktak döntéseket hozni. De van olyan is, mikor például jön egy összpiaci pánik, amikor semmi köze nincs az adott vállalathoz, mint például, amikor jött a COVID. Uh-huh. Amikor a COVID elérte Európát, akkor konkrétan minden részvénybe szakadt, nem számított, hogy melyik a jó vállalat, melyik a rossz vállalat, mindegyik zuhant. És ezek amúgy a jó vásárlási lehetőségek, mert hogyha te tudod, hogy mondjuk ez a vállalat jó, és teljesen másokból esik, mint amúgy, ami az ő dolga, akkor ilyenkor jó vásárlásokat lehet csinálni.
Akkor ez azt jelenti mondjuk konkrétan, hogy amikor a COVID bejött Európába, hogy mondod, és leestek az árfolyamok, akkor azok az emberek mind adták el az addig részvényesek, így adták el, és azért ment le az ár.
Így van.
És akkor te jöttél, mint friss befektető, mondjuk, és akkor ezeket vásároltad, feltegyük fel.
Igen, amúgy ezt nem úgy kell képzelni, hogy jövök én meg a kis befektetők, hanem itt a nagy befektetők mozgatják a piacot, a különböző alapok, különböző nagy amerikai bankok, mert ők is fektetnek részvényekbe, és igazából ők mozgatják a piacot, az, hogy én veszek vagy eladok egy-két részvényt, azt a részvénypiac nem érzi meg.
De ha sokan vesztek mondjuk,
akkor igen.
Reklám következik. Beszélgess velünk, ismerje meg a világ. Reklámozd céged, egyesületed, eseményed videópodcasttel. A felvétel után maximum 24 órán belül rendelkezésedre áll a felvétel. Részletekért írj a veko.podcast@gmail.com e-mail címre, vagy hívd a 0770 309 608-as telefonszámot. Verbális körzet, mert mi verbálisan szeretjük. Reklámot hallottak.
Hogyha jól értem, akkor az az egyik kulcsszava ennek az egész dolognak, hogy türelmesnek kell lenni, és hosszú távon gondolkozni, és gondolom azért mozdul nap, mint nap ez a piac, mert hogy nem mindenki türelmes és hosszú távra gondolkozik, hanem mikor látja, hogy mozognak ezek a számok, akkor minél hamarabb meg akar tőle szabadulni, ha mínuszos, és minél többet akar venni, hogyha pluszos.
Igen, ez így van, ez mozgatja a piacokat, csak aki mondjuk friss befektetőként vág ebbe bele, és nem hosszú távra gondolkodik, szerintem sokkal veszélyesebb rövid távra gondolkozni a tőzsdén, mert rövid távon kiszámíthatatlan, hogy egy árfolyam merre fog elmozdulni.
Te amikor belevágtál az egész tőzsd, vagy a befektetésbe, mennyi pénzzel vágtál ebbe bele? Tehát, hogy kell egy alaptőke, gondolom, amivel elindulsz, elkezdesz tájékozódni, vásárolni egy-egy részvényt. Mennyi pénz kell ahhoz, mondjuk, ha az ember elkezdje ezt?
Igen, hát ahhoz, hogy elkezdje konkrétan, tényleg elég 50 euró, szóval nem kell nagy tőke. Én mielőtt részvényekbe fektettem, én különböző befektetési alapokba már gyűjtögettem a pénzem, csak rájöttem egy idő után, hogy ezeknek a befektetési alapoknak nagyon magas a kezelési költsége, ezért onnan kiszedtem a pénzt, és akkor átcsoportosítottam a részvénypiacra.
Akkor a másik kérdés, hogy hogyan látod, ugye elhangzott, hogy hosszú távon kell gondolkodni, vagy te is így gondolkodsz, hogy jelenleg akkor gondolom, még nem ebből élsz meg, hogy befektetsz, vásárolsz, eladsz esetleg, miből élsz meg egyelőre, és mikorra látod azt magad szerint, hogy mondjuk már elérsz egy olyan anyagi függetlenséget ezek által, a befektetések által, hogy azt mondod, hogy rendben vagyok anyagilag, és abból meg tudok élni, hogy ott vannak a részvényem vagy a portfólióm.
Igen. Igen, hát én amúgy napi 8 órában dolgozom, lézergravírozással foglalkozok. Egyelőre nem elég a portfólióm ahhoz, hogy én ebből megéljek, de cél az, hogy például hamarabb abba hagyhassam az aktív munkát, mint a nyugdíjkorhatár.
Tehát akkor még mondjuk van hátra 20 évet, 30 évet,
igen,
tegyük
igen,
fel,
mondjuk ez bocsánat, sok függ azért a piactól is, hosszú távon is, szóval igen.
Ugye szóba került az amerikai tőzsdepiac, meg hát nagyjából arról van így igazából képünk, de Európában mi a helyzet, vagy esetleg itt a régióban, most gondolok Romániára, Magyarországra, itt mennyire divatos, vagy mennyire népszerű tőzsdézni?
Magyarországot annyira nem tudom. Romániában viszont egyre felkapottabb itt is a tőzsde világa. Én is befektetek a román tőzsdén is, csak mivel a YouTube csatornámat amúgy 90%-ban Magyarországról nézik, ezért nem látom értelmét, hogy arról is beszéljek, mert lehet, hogy több embert ijesztenék el, mint amennyi feliratkozna. De,
és akkor ebből kiindulva miért nem foglalkozol a magyar piaccal is?
Hát mert arra meg úgy soha nem maradt idő, meg energia. Meg. Például Magyarországon magyar brokernél innen számlát nyitni az úgy kicsit bonyolultabb például. De a román piacon évről évre több a befektető, és a román piac amúgy egy feltörekvő piac, úgyhogy elég szép jövőt jósolnak neki, és például az utóbbi időben jobban is megy. Szóval például megvettél egy román indexet, ami az index az, ami egymásba tömöríti a különböző vállalatokat, akkor ez a román index túl teljesítette például az utóbbi egy évben az amerikait.
Arról tudsz nekünk mesélni, hogy a te részvényportfóliót hogy néz ki, milyen cég részvényeid vannak ebben a portfólióban, vagy úgy, hogy mennyi tőkét forgatsz, mozgatsz akkor ebben a portfólióban?
Igen, hát az amerikai portfólióm az most ér nagyjából 20 ezer dollárt, és a román az nagyjából 30 ezer dollárt, szóval összesen nagyjából egy 50 ezer dollár van benne ebbe.
Uh-huh. És mesélsz nekünk arról, hogy milyen cégek vannak, vagy milyen részvényeid vannak, hogyan épül fel egy portfólió.
Akkor most konkrétan a részvény nyugodtan neveket mondjam.
Igen, igen, hogyha nem titok.
Persze. Hát az egyik legnagyobb pozíció most az amerikai részvénypiacon az a Nike, ami így ismertebb. Ott van például a 3M, ami ilyen ragasztós cég, mindenki úgy ismeri őket. És vannak ilyen kisebb vállalatok, például ott van a, vagy nem kisebb, csak kevésbé ismert vállalatok, például a Verizon, ami telekommunikációs cég, hát mindenféle szektorból van, de amúgy időnként én is adok el, mikor, szóval például volt a Meta részvényem, a Facebook, az például egy év alatt megduplázta az árát, tehát például nagyon mellé nyúltam, mert egy nappal előtte adtam el, mint hogy menjen még 20%-ot, és ez annyira...
És ilyenkor bosszankodsz vagy?
Hát azt mondják, hogy
ezeket
amikor...
Ezeket hogy oldod ezeket?
Azt mondják, hogy amikor 100% profittal eladsz valamit egy év alatt, akkor ne bosszankodj. De nyilván azért eszedbe jut, hogy ha csak egy napot vársz, akkor még ott lesz volna a plusz 20%.
Ugye megint kanyarodjunk Amerikára, ugye rengeteg, hát kollégám nevében is mondhatom, hogy azért elég sok filmet szoktunk nézni, és a filmszakma is foglalkozik ezzel a világgal, és hát túlnyomó részt nem pozitív képet fest. Ugye gondoljunk a tőzsdecápákról, vagy a Wall Street farkasára. Erről te mit gondolsz, vagy hogy látod ezt, hogy miért történik ez?
Hát, hogy miért fest ilyen negatív képet? Igazából nem, ezt nem tudnám megmondani, hogy miért fest ilyen képet. Szerintem nem erről szól a részvénybefektetés, én se így élek. Lehet, hogy nagyon magas szinten mondjuk így zajlik egy tőzsde befektető
élete. Jól tudom,
élete.
Például a 2008-as világválság pont egy ilyen befektetéses dologból.
Így van, így van.
Alakult hát
az,
ki,
eszkalálódott. Alakult ki, így van, akkor volt a dotcom lufi, amikor felvitték a mindenféle...
De az akkor egy spekuláció.
Igen, az akkor egy borzasztó nagy spekuláció volt, így van, és akkor az egy adott ponton robbant.
Spekulálnak-e mások is rajtad kívül mondjuk a Váradon? Ugye te is váradi vagy.
Igen.
Azt nem is mondtam az elején, bocsánat. Hogy ismersz-e mondjuk helyi, vagy van-e mondjuk egy baráti körötök, vagy foglalkoznak-e mások is rajtad kívül mondjuk a Váradon például?
Igen, vannak Váradon, akik foglalkoznak ezzel.
Nyilván nem kell neveket mondani.
Jó. Nekünk van is egy ilyen zártabb csoportunk, és mi havi rendszeresség, nem havi rendszeressége, de 3-4 havi rendszerességgel összeülünk, és akkor beszélgetünk ezekről a dolgokról. Vannak Váradon, de én is utólag ismertem meg ezeket az embereket, mikor én már ebbe belevágtam. Szóval amikor én ezt elkezdtem, akkor meg voltam róla győződve, hogy ezt senki nem csinálja rajtam kívül, de igen, amúgy is. És nagyon sok olyan ember is van, aki nem csinálja, de nagyon érdekli ez a téma, és ők is kijárnak velünk, és akkor kérdezgetnek, hogy mit, hogy érdemes. Úgyhogy én is azt látom, hogy itt Váradon is például egyre nagyobb igény van erre, és tényleg érdekli az embereket.
Akkor ti vagytok a helyi tőzsdeszápák?
Igen.
Bocsánat.
Muszáj bekeverni a ChatGPT-t ebbe a témába, mert hogyha számokkal foglalkozunk, igen, meg bármilyen virtuális dologgal, akkor én most idefele jövet kaptam egy fülest, hogy ezt mindenképpen kérdezzem meg tőled, hogy mondjuk ilyen 3 éven belül nem lehet az, hogy ez már ilyen tök automatikusan fog működni, és mindenki részvényeket fog venni, mert hogy tudja majd, megkérdezi a mesterséges intelligenciát, és aztán már nincs semmi tétje az egésznek, mert mindenki pluszos lesz. Vagy...
Az a szép ebben, hogy igazából a mesterséges intelligencia se fogja azt tudni, hogy egy vállalat, hogy teljesít mondjuk a következő, hogy egy Coca-Cola mondjuk hány üveg Coca-Colát fog tudni eladni 3 év múlva. Szóval lesznek ilyen spekulációk, biztos, most is vannak amúgy, de hogy ez soha nem lesz 100%-os. Szóval szerintem a tőzsde sokkal inkább pszichológia, mint exakt tudomány. Szóval, hogy nem lehet, sokkal többet számít az, hogy gondolkodsz, hogy milyen döntéseket hozol, mint mesterséges intelligenciával ezeket.
És 3 év múlva nem fog oda jutni az AI, hogy ezt is leképezze, vagy ezt is algoritmusokká butítsa?
Nem tudom, én nem hiszek ebben, de lehet. Szóval
de
tudom,
ha igen,
tudom,
akkor,
hogy mire
akkor vennél ilyen részvényeket.
Igen, igen. Amúgy most az amerikai tőzsdén pont azok a vállalatok mennek, amelyeknek bármi köze van az AI-hoz. Szóval az Nvidia, minden ezek most a sztár részvények Amerikában.
Tehát abszolút akkor ezek nagyon futnak
most. Piacot. Uh-huh. Igen.
Ott van a másik olyan hát megfoghatatlan dolog, ugye mondjuk az AI-on kívül az is megfoghatatlan valahol. A kriptó, vagy bitcoin, vagy hasonló pénzformátum, hogy ezzel foglalkozol, vagy foglalkoztál? Vagy ez mennyire fut most jelenleg? Mit tudsz róla?
Nem foglalkozom aktívan, de figyelem. És most az is nagyon-nagyon fut amúgy. Szóval most a bitcoin, mikor itt ülünk, nagyjából történelmi csúcson van, 70 000 dollár körül mozog. Hát, hogy beszéltünk a mesterséges intelligenciáról az előbb, ugye volt szó arról még egy fél éve, hogy egyik másik országban esetleg ezt betiltják, meg nem akarják, és pont voltam egy ilyen előadáson, és ott mondták, hogy igazából a szellem a palackból már kijött az AI-jal, és ha tetszik, de ez velünk van. És nagyjából ugyanez a helyzet a kriptóval is, hogy azt már nem lehet eltüntetni. Szóval velünk van, el kell fogadni, van akinek ez nem tetszik, van aki befektet ebbe. Azt gondolom, hogy azt kell elfogadni, hogy ez itt van, és ez egy létező dolog, és nem piramisjáték, nem...
Nekem nagyjából utolsó kérdés van a kalasra hozzád, hogy ez már mondjuk a jövőkép, amiről itt pedzegettünk dolgokat, de akkor te hogyan látod mondjuk a jövőt, akár ilyen, tehát a világ az megmarad egy olyan közlegnek, ahol mondjuk úgymond biztonságosan vagy nyugodtan lehet tovább részvényt tőzsdézni, vagy te hogyan látod, mi fog következni mondjuk, hogyha te mondjuk 30 éven belül mondanád azt magadról, hogy anyagilag függetlenné váltál, ez szerinted így betudható, be fog ezt következni, nyugodtan ülhetünk?
A részvényes dolog,
hát igen, hogy
biztonságos-e?
Működni fog ez tovább, vagy?
Szerintem igen, mert a világ nagyon sok pénze van különböző tőzsdékben. Gondolok legnagyobb amerikai bankokra, befektetési alapokra, alapkezelőkre. Rengeteg pénz van részvényekben, és nagyon sok embernek érdeke az, hogy ez így is maradjon.
De ennek megvannak mondjuk a fizikai alapjai, tehát mondjuk gondoljunk az olajra, nyersanyagokra, üzleti, tehát mondjuk a termékekre, hogy hamburger vagy üdítőital, ruházat, bármi, tehát hogy ezek stabil alapok ennek, hogy
hát ez az olaj az lehetne, az ugye, olaj. De azért nyilván a Coca-Cola szerintem 30 év múlva is lesz, szóval.
Nem romlik meg.
Igen.
Ki tudja. Hát Zsolt, megpróbáltuk itt a felszínt valahogy kapargatni. Tényleg nem tudom, hogy nem vagy tanácsadó, vagy nem vallod magad annak, de mondjuk nyugodtan tanácsolnád nekünk azt akár, hogy másoknak, hogy fogjanak bele a részfénytűrdézésbe, vásárolhatunk akkor?
Tehát igen, szóval én mindenkinek mindig ezt mondom, hogy kis összeggel kell elkezdeni, kell figyelni, hogy mi történik, kell figyelni magadat, hogy reagálsz arra, ha mondjuk befektettél 50 eurót, és holnapra csak 40 van belőle, és ha te ettől nagyon pocsékul érzed magad, akkor ez rájössz, hogy nem neked való, de legalább kipróbáltad. Viszont az is lehet, hogy mikor az 50 eurót befektetted, akkor fogsz egy-két könyvet, elkezdesz erről olvasgatni, egyre okosabb leszel, egyre ügyesebb leszel, és beszippant téged is ez az egész, mint engem.
Akkor mondjuk úgy legyen. Illetve akkor téged is lehet tovább is követni a saját YouTube csatornádon, ugye, és bennünket pedig a saját YouTube csatornánkon, illetve Facebookon, és ott vagyunk Spotify-on, és még sok más platformon. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat erre a beszélgetésre. Lehet, hogy valaki, vagy valaki kedvet kaptak ahhoz, hogy ilyen módon működjenek, vagy tőzsdézzenek. Aztán mindenki döntse el maga esze szerint, hogy hogyan képes ezt csinálni. Köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Köszönöm a lehetőséget!
Sziasztok!